Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló gázszállításokat, válaszul arra, hogy Ukrajna 30 napja blokkolja a barátság kőolajvezeték működését, jelentette be Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint az így nálunk maradó gázmennyiséget hazai tárolókban helyezik el, és a lépés célja hazánk energiabiztonságának védelme. Orbán Viktor a mai kormányülésen további intézkedéseket is bejelentett az olajblokád letörése érdekében, miközben mindenkit biztosított arról, hogy a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat fenntartják. A kormányfő már tegnap közölte, hogy szerinte Ukrajna szándékosan üzemanyaghiányt idézne elő Magyarországon a választások előtt, hogy megbuktassa a kormányt és Kijevnek kedves vezetőt ültessen a helyére. Szintén hangsúlyozta, hogy az ország tartalékait feltöltötték, az olajblokádot tehát megtörik, és nem támogatják Ukrajnát Brüsszelben mindaddig, amíg Volodymyr Zelenszkij elnök nem tér észhez, ahogy fogalmazott a kormányfő. Az ukrán és a magyar féllel is kész egyeztetni a március elején Magyarországon lefoglalt ukrán pénz- és aranyszállítmány ügyében az Európai Központi Bank elnöke, írta a Portfólió gazdasági portál. Christine Lagarde az ukrán nemzeti bank elnökének küldött válaszlevélben úgy fogalmazott, az Európai Unió monetáris stabilitását is fenyegetheti a magyar terrorelhárítás akciója. Rendkívüli zárt ülést tartott a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága tegnap, az elmúlt néhány nap eseményei miatt, jelentette be a bizottság elnöke. A Jobbikos Sass Zoltán annyit közölt, ha lesznek nyilvánosságra hozható részletek, azokat közzéteszik. A Magyar Nemzet cikkében összekötötte a mostani bejelentést a külügyminiszter lehallgatás ügyével. Donald Trump támogatásáról biztosította Orbán Viktort a közelgő választáson, a Truth Social közösségi média platformján közzétett bejegyzésében. Az amerikai elnök egyebek mellett arról írt, a magyar miniszterelnök keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért. Trump várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton. Változatlanul 6,25%-on hagyta az alapkamatot tegnap a monetáris tanács. A Magyar Nemzeti Bank hangsúlyozta, a geopolitikai feszültségekből fakadó inflációs kockázatok és a bizonytalan pénzügyi piaci környezet óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A magyar GDP több mint 6%-át, 6170 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre a kormány, erősítette meg a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton egy szakmai rendezvényen úgy fogalmazott, a gazdaság helyreállítható, ha megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat. A MOL megkapta az amerikai engedélyt a szerb NIST többségi tulajdonrészének megvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására, egyúttal megengedték, hogy amerikai pénzintézetek is részt vállaljanak a tranzakció előkészítésében. Március végéig megkapják az újabb, mint egy 15 milliárd forintos működési támogatást azok a kórházak, amelyeknek lejárt tartozása van, a pénz kizárólag ezek rendezésére fordítható. Már több mint 75 milliárd forint értékben érkeztek támogatási kérelmek az energetikai otthonfelújítási programra, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A 2007 előtt épült családi házak korszerűsítésére akár 10 millió forint állami hozzájárulás igényelhető. Az üldözött keresztényeket támogató Hungary House program küldetését, történetét és eredményeit ismertető dokumentumfilmet mutattak be tegnap Budapesten az Urániában. Ez a program nem csupán egy kormányprogram, hanem nemzeti hivatás, egész Magyarország segítőkeze, fogalmazott Azbej Trisztán államtitkár. Maklári Ákos görög katolikus atya arról beszélt, a Krisztus követők a kezdetektől fogva művelték a gyakorlati segítségnyújtást. A Hungary House program 2017 óta több millió ember számára segített, hogy a kivándorlás helyett a szülőföldjükön maradhassanak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal megkezdi húsvéti ellenőrzés sorozatát. Az adóhatóság kiemelten vizsgálja a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat. A revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben, húsvét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is. Április 1-én indul a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tavaszi természetles nevű akciója. Emellett a fecskék és gólyák megfigyelésére az adatgyűjtések elérhetők lesznek. A téli madárlás nevű lakossági madárszámlálási akció jelentős részvétellel és több mint 146 ezer madáregyed megfigyelésével zárult. Végül az időjárásról: egyre inkább szűrt napsütés a jellemző, gomoly felhők is képződnek, csapadék még nem hullik, a szél sok felé élénk, a csúcshőmérséklet 16-17 fok körül alakul. A következő napokban egy ciklonhoz kiadós mennyiségű esőt, híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad időjükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tosd velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válaszok tabuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertile Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dubótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Szabó Magda egyik világhírű regényét, az Ősz című művét mutatjuk be Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak ma is velünk! Sok szeretettel köszöntelek, Márti, itt a mikrofonnál. Egy olyan könyvet, egy olyan művet hoztál most a hallgatóinknak, amelyet több mint 20 nyelvre lefordítottak, népszerű, külföldön is népszerű, és hazai íróról van szó, hazai írónőről van szó, és azt gondolom, hogy korábbi adásainkban már azt elárultad, hogy ez hozta meg neki a nemzetközi sikert is, emiatt utazhatott egyáltalán akkoriban ki külföldre. Már előjáróban annyit ígértél a hallgatóinknak, hogy ezt valamikor hozni fogod. És ez az adás, ez most következett el, már én is nagyon vártam, hogy mesélj egy kicsit erről, és ajánljuk ezt a művet is. Kiről van szó, illetve melyik műről?
Szabó Magdának az Ősz című regényéről van szó. A legutolsó Szabó Magda beszélgetésünk kapcsán merült fel pont ez az ötlet, hogy egyszer beszélhetnénk majd az Őszről is, hiszen amikor a hullámok kergetéséről beszélgettünk, éppen az volt az a kötet, amely arról szólt, hogy az Ősz külföldi bemutatóira ugye meghívták a szerzőnőt, és annak köszönhetően utazhatta be Európát, illetve a Szovjetuniót, és annak az eredménye, annak a hozadéka volt az a kötet, és nagyon sokszor írt akkor az Őszről a kötetben, hogy melyik országban mi lett volna a címe. Aztán már más könyveiben is többször megjelent az a gondolat, hogy Encsi Eszter karaktere. Megmondom őszintén, hogy én a közelmúltban olvastam először ezt a kötetet, úgy már nagyon kíváncsi voltam, ki az az Encsi Eszter, akiről ennyit beszélnek, és már többször hallottam olyan hasonlatot, Encsi Eszterek vagyunk-e, vagy sem, és a többi, tehát ő azért sokszor utalt erre a művére, hiszen ez 1959-es regény, ez lényegében az ő harmadik regénye, de ugye talán a hallgatók tudják, hogy Szabó Magdának 1949 és 1958 között a pályája az eléggé...
Korlátolt volt, vagy meg korlátozott?
De 1949 és 58 között nem jelenhetett meg semmit tőle. Ugye 1948-ban megkapta a Baumgarten díjat, de csak egy napra, utána visszavonták tőle, és utána ő nem jelenhetett meg. És az első nagy műve, ami megjelenhetett, az a Freskó volt, majd pedig az Ősz, és az Ősz hozta meg neki. Most az, hogy az Ősz vagy a Freskó hozta meg neki az igazi nagy világsikert, ez szerintem inkább az Ősz. A Freskót már korábban olvastam, de én úgy láttam, hogy az Őszt sokkal több nyelvre lefordították, és ha megnézzük a kiadásokat, talán az Ősz az jóval több kiadást ért meg. Tehát az valamilyen szinten népszerűbb, bár én azt mondom, hogy egy kevésbé ismert Szabó Magda mű, hiszen azért van az a néhány leghíresebb Szabó Magda mű, amit talán a legtöbben ismernek, hát ugye talán az Abigail a legismertebb. Aztán az Ajtó, az ugye a film adaptációnak köszönhetően vált nagyon népszerűvé, és lehet, hogy nagyon sokan csak ezt a kettőt ismerik. Pedig ugye az Ősz az egy nagyon fontos mű. A szerzőnő azt írta róla, hogy én, aki írtam, ha elkerülhetem, nem olvasom, mert félek tőle. Én ezt a mondatát csak azután olvastam el, miután a könyvet elolvastam. Megértem, hogy miért mondta ezt erről a kötetről.
Úgy apostrofálhatjuk, hogy egy belső monológ ez a mű. Erről majd foglak kérdezni, hogy te mit gondolsz róla, majd amikor részleteiben is beszélgetünk erről. Mostanában felszoktuk cserélni, és elkezdünk a részletekbe menni, hogyan keletkezett, beszélgetünk az adott műről, és általában az adás vége felé, vagy hát közepe felé beszélünk a címről is. Most mindenképpen megragadnám itt az alkalmat még az adásidő elején, hogy miért Ősz, az Ősz című regényének a címe. Mi a köze a cselekményhez, mi a köze ehhez az írásához? Illetve még előtte köszönöm szépen, hogy egy picit helyre raktad azt, hogy akkor hogyan is van az ismertségi listája Szabó Magdának. Magáról Szabó Magdáról mit lehet tudni, hogy hogyan írta meg, vagy hogyan jött, hogy ezt megírja, erről tudunk-e valamit, és akkor a címhez kapcsolódva kérdeznélek erről.
Szabó Magdának a munkáinak a jelentős része, azt mondanánk, hogy fikció, ő is fikciónak tartotta, de valamilyen szinten mégiscsak életrajzi elemeket szőtt bele. Azt, hogy ki volt Encsi Eszter az ő életében, vagy ki volt a többi szereplő, azt nem tudjuk. Tehát ugye ez nem egy olyan munkája, mint mondjuk a Führeliza, ahol ténylegesen a családtagjai szerepelnek a könyvbe, vagy a régi módi történetbe, vagy az Ókutba, stb. Itt fiktív szereplők vannak. És miért az Őze kötetnek a címe? Ez egy nagyon érdekes. Gondolkodtam rajta, hogy miért az Őz a címe, hiszen az Őznek direkt módon nem sok szerepe van a könyvben. De igazából az Őz a könyv első oldalán jelenik meg, hát most muszáj egy picit elkezdenünk beszélni a cselekményről, hogy tudjuk, hogy mégis ki volt az az Angéla, akinek volt egy Őze. Ugye a történet főszereplője Angie Esther, és lényegében az ő belső monológia ez az egész kötet, hiszen ez nem egy párbeszédekre épülő munka. Inkább ez olyan történet, amit valakinek elmesél. Hogy kinek meséli el? Valószínűleg egy férfinak, aki már nem él. Ezt el is tudjuk képzelni, ki volt az a férfi, és ez mintha egy ilyen jónás lenne, hogy így elmondja azt, hogy ő mit élt át élete során, és megpróbálja megmagyarázni azt, hogy ő miért vált ilyennél, és a cselekedeteit megpróbálja megmagyarázni. És különféle idősíkok között ugrál, tehát lényegében a jelen és a múlt között, tehát a gyerekkora és a jelen idő között. Ha ezt kiszámolnánk, úgy nagyjából 20-as évek végén, 30-as évek elején indul a történet. Könnyű olyan szempontból meghatározni, hogy a második világháborúnak nagyon fontos szerepe van a történetben, és a háború utáni időszak is. Tehát így végül is el lehet határolni, hogy éppen melyik időségben járunk, és a főszereplőnk hát végülis egy kislány, aki kislányként jelenik meg, majd később lesz a színésznő, Angie Esther, és Angie Esther, amikor kislány volt, akkor az iskolájába érkezett egy másik kislány, Angéla, aki hozzá képest egy nagyon tökéletes életet élt, nagyon irigy volt rá, és már a legelején megfogadta, hogy ő mindig gyűlölni fogja Angélát. Hát ő Angélában azt látta, ami ő nem, és Angélának volt egy Őze. Hát azért nagyon sokan féltékenyek voltak rá miatt az iskolába, mert azért nem egy macskája volt, vagy egy kutyája, hanem egy Őze, azért mégiscsak ez egy nagy dolog volt, és Esther, hogy álcson Angélának, kiengedte az Őzt, és az Őz annyira megrémült, hogy elszaladt és elütötte a vonat. Tehát lényegében egy nagyon rövid szerepe van az Őznek, viszont ha kötet végére érünk, akkor átvitt értelemben mégiscsak megjelenik újra az Őz, és talán akkor még jobban meg lehet érteni azt, hogy mi motiválhatta őt abban, hogy ezt a címet adta. Egyébként más nyelveken, ha megnézzük, valahol hát azt mondanák magyarul, hogy a címe mondjuk az lenne, hogy a másik Eszter, vagy ilyesmi. Lehet, hogy bizonyos szempontból találóbb. Itt ez az Őz egyébként
sejtelmesebb kicsit.
Sejtelmes, és akkor érti meg az ember igazán, ha végigolvas. Most nyilván nem szeretném elmondani a történet végét, de hogyha a hallgatók kézbe veszik a kötetet, akkor nagyjából 250 oldalas a kötet, 250 oldal elolvasása után meg fogják érteni, hogy miért az Őz a cím, és mit sejtett az Őz, mint cím.
Picit nehéz ennél a könyvnél is úgy beszélgetnünk a cselekményről, hogy azért nagy dolgokat ne lőjünk le róla, de nyissuk ki, vagy lapozunk bele akkor a könyvünkbe, hogy hogyan is kezdette ezt az olvasást, mondtad azt is, hogy azért annyira nem hosszú mű, tehát hogy lehet vele haladni, viszont azért annyira nem könnyű olvasmány, gondolom.
Nem. Számomra egy nagyon döbbenetes mű olyan értelemben, hogy nem gondoltam, hogy ilyen nehéz. Szerintem mindenkinek azért nehéz, mert hat az életünkre. Tehát itt a cselekmény az lényegtelen szál. Itt sokkal fontosabb gondolatokat akar velünk Szabó Magda közölni, és ahhoz, hogy megértsük őt, ahhoz, hogy ismerni kell azt a kort, amiben ő írt. Ugye az egyik főszereplőnk, Angie Esther, ő egy, azt mondanám, lesüllyedt családból származik, pedig egy polgári család gyermeke, de ugye az akkori gazdasági viszonyoknak köszönhetően a család elszegényedett. Tehát egy szegény kislányról van szó, aki már gyerekkorában, iskoláskorában is dolgozott, voltak nagy vágyai, amiket nem tudott elérni, és Angéla egy látszólag tökéletes családból származott, és mindig féltékeny volt rá, mindig irigy volt. És később, a háború után Esterből színésznő lett, és akkor szeretett bele egy férfiba, akiről később kiderült, hogy Angélának a férje. Lényegében ezzel kezdődik a történet, csak ugye én azért mondtam először a gyerekszálat, hogy jobban megértsük ugye az Őz történetet, és lényegében egy ilyen szerelmi háromszög van a középpontban, ami egy nagyon érdekes kapcsolati hálót mutat, és a könyvben többször is megjelenik ez a háromszög, nem csak az ő hármasukban, hanem más esetekben is, és nagyon érdekes, hogy kik hogy kezelik ezt a helyzetet, és kinek mit jelent a valóság, mit jelent az, hogy egy látszólagos valóságot mutassanak a külvilágnak, és ki hogy éli ezt meg. És például az, hogy Eszterből színésznő lett, az lényegében azt is elárulja, hogy ő az egész gyerekkorát, egész fiatalkorát egy másik szerepben próbálta eljátszani, hiszen ő azt mutatta, hogy ő szereti Angélát, hogy ők jó barátnők. Tehát megpróbált vele egy ilyen baráti viszonyt ápolni. Angéla viszont tényleg barátnőként tekintett rá, és nem is gondolta, hogy mennyit próbál neki ártani. És egy nagyon naív kislány lehetett, és felnőttként is egy nagyon naív volt, akit mindentől óvtak, védtek, és ő valószínűleg nagyon sok mindent nem tudott, vagy pedig nem akart tudni.
Említetted azt, hogy valamit szeretne ezzel átadni Szabó Magda, egy elég mély üzenetet. Mi ez? Miket szeretne átadni az írónő? És miben áll a mű nemzetközi sikerének is a titka? Mert ugye nem csak nekünk, magyaroknak szól, hanem emberek vagyunk, minden ember, aki a kezébe vette, valószínűleg valamilyen szinten hatott rá, ahogyan említetted is. Valahogyan tud az érzelmekkel, ezekkel a dolgokkal azonosulni.
Erre talán azt tudnám mondani, ami a legtalálóbb lenne, hogy mert mindenkire hat, mindenkit meg tud szólítani. És miután elolvastam, megértettem azt, hogy miért mondták már többen, meg ő is, miért hozta fel így más művében is azt, hogy mindenképpen van egy kis Angie Eszter. Hát a legtöbb ember Angéla szeretne lenni, akit mindenki szeret, aki tökéletes, aki jóságos, aki mindenkinek segít. Viszont azért valljuk be őszintén, hogy mindenkiben van egy kis Eszter. Van, akiben több, van, akiben kevesebb. És ez szerintem egy ilyen tükör is nagyon sok mindenkinek, hogy természetesen nekem is, meg szerintem mindannyiunknak, hogy észrevegyük, meg rádöbbenjünk arra, hogy valójában milyenek vagyunk. És szerintem azok a legnagyobb világirodalmi sikerek, hogyha ilyen olyan belső megvilágításokat olvashatnak az olvasók, amelyek újszerűek, amelyek nem minden regényben azonosak. Ez tipikusan nem az a könyv, hogy kézbe veszük, és tudjuk, hogy mi lesz a vége, mert nem tudjuk, tehát nem egy ilyen cselekménysor, ami hasonló szálon fut, mint nagyon sok mű. És a megjelenési idejében ez nagyon újszerű volt. Nyilván lehetne itt más világirodalmi példákat találni, amelyek hasonlítanának hozzá, de mégis újszerű, és abban a történelmi közegben, amelyben ez íródott, talán még hitelesebb is volt. És nem csak a világirodalomban számít ez nagy műnek, hanem végülis a magyar irodalomban is, és nem véletlenül volt az, hogy megvan, hogy több kiadást megért, hiszen a legutolsó Szabó Magda életmű kiadásban is egy nagyon fontos kötetet képez ez a kötet. És talán mindegy, hogy kiolvassa, mindegy, hogy milyen korosztály, mindegy, hogy mikor élnek azok az emberek, mindig tud valamit adni. Tehát most mindegy, hogy mi még nem éltünk akkor, amikor ez íródott, ugyanúgy bele tudjuk képzelni magunkat ebbe a helyzetbe, és ugyanúgy nekünk is, hozzánk is szól, mint az 50-es évek végi olvasó közönségnek.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlónkat, melyben Szabó Magda egyik világhírű regényét mutatjuk be.
Szoktam kérdezni Szabó Magda kapcsán is, meg alapvetően más írók kapcsán is, hogy van-e feloldás, van-e tanács, van-e valamilyen gondolat, ami mentén az ember esetleg ezeket oké, hogy felismeri magában, de mondjuk leküzdheti, vagy akkor nem követi el, oké, hogy kapunk egy tükröt. De mit szeretne ezzel üzenni Szabó Magda, hogy igen, mindenkiben van egy kis Eszter, de Angélák szeretnénk lenni. De mi van ezen túl, hogy jó, ha leküzdjük magunkban egy kicsit az Esztert, vagy ez egyszerűen csak egy tükör? Hogy érzed, amikor már a vége felé jártál, hogy mégis hogyan hat az olvasóra? Mert azt ugye mondtad, hogy hat az olvasóra, de hogyan szeretné, hogy jobb ember legyen az, aki ezt elolvasta?
Biztos, hogy volt egy ilyen célja, és hiszen Szabó Magda egy tanár volt. Az ő tanár mi volt, azért a legtöbb munkájában megjelenik. És például ebben is azt írja, milyen dolog az, hogy az iskolában azt tanítják, hogy jutat helyébe jót várj. Hát, hogy akkor az ember várja azt, hogy mikor kapja meg a jó cselekedetéért azt a jót, amit vár, és lehet, hogy soha. És hát ugye nyilván ő ezt a pedagógiai tapasztalataiból merítette, és az, hogy például milyenek a gyerekek egymás között, az biztos, hogy láthatta ő is, és a saját maga által megtapasztalt emberi gyerekek vagy gyerekek közötti kapcsolatot inspirációként felhasználhatta ez a munkájához. Nem néztem meg, de a terveim között szerepel, mert megnézem, hogy biztos, hogy létezik ezzel kapcsolatos beszélgetés vele valahol a valamelyik videó megosztó portálon, biztos, hogy van, hogy kíváncsi lennék, hogy feltettek neki olyan kérdéseket, amelyek a ma olvasójában megfogalmazódnak, például bennem is megfogalmazódnak olyan kérdések, amikre nem kapunk választ a könyvvel olvasása után. Például, hogy Angéla megértette, hogy mi történt. Angéla rájött-e arra. Biztos, hogy szándékosan nem akarta ezt velünk tudatni, hogy gondoljunk arra, amire szeretnénk, de nagyon sok kérdést hagyott bennünk. Tehát amikor befejeztem a könyvet, és becsuktam, akkor volt egy olyan érzésem, hogy még sok kérdéssel várom a választ, amire nem kaptunk. Lehet, hogy valamelyik másik Szabó Magda munkában, de amit még nem ismerek, esetleg folytatja a történetet, bár én nem tudok róla. Ez szerintem egy ilyen félig lezárt történet ilyen szempontból, de nagyon érdekes. Tehát nagyon érdekes az, hogy olyan gondolatokat ébreszt az emberbe, hogy mit gondolhatott az a fél, mit gondolhatott a másik, ezt hogy élték túl, azt hogy élték túl, kit mi motivált, Esztert mi motiválhatta arra, hogy... Vagy például kérdés lehet bennünk, hogy most bűnös volt-e Eszter a végén? Hogy tehet-e ő arról, hogy még egy halál történik a könyvben? Most azt mondhatnánk röviden, hogy igen, de egyébként egy nagyon összetett az, hogy ennyire feketén vagy fehéren lássuk a történetet. Tehát lényegében, ha egyben szeretnénk látni, akkor azt tapasztaljuk, hogy ő nagyon sok olyan negatív hatással szembesült, ami közül ha nagyon sok ember csak egy-egyet átél már akkor, azt mondjuk, hogy ez úgy elég, vagy ez úgy sok. És neki ez már gyerekkorában kezdődött. Tehát ő úgy fogalmazza meg, hogy őt a szülei nem szerették, mert a szülei csak egymást szerették. És azért ez egy nagyon durva megfogalmazás a gyerek szájából, és azt is elmondja, hogy amikor a szülei meghaltak, és ott állt a például az édesanyja sírja mellett, nem tudott mit kezdeni ezzel az egésszel, mert mint a kicsit olyan idegen lett volna neki. Tehát egy ilyen családi közegből jött a főszereplőnk, és utána őt nagyon sok negatív hatás érte egy élete során, és ő ezzel nem tudott mit kezdeni. És valahol ebben a monológban megpróbálja megmagyarázni azt, hogy mit, miért úgy tett. És például van egy harmadik kislány is, akinek sokkal kisebb szerepe van a történetben, Gizella, de akinek az édesapja megölte az édesanyját, és amikor gyászoltak, akkor a gyásznak köszönhetően Angéla helyett az iskolai színdarabba Eszter kaphatta meg a főszerepet. És ő volt az egyetlen, aki nem a gyászra koncentrált, hanem arra, hogy na most ő főszereplő lehet. Hiszen ő mindig az elnyomott kislány volt. És ő ezt nem csak az iskolában, illetve a gyerekközegben tapasztalta meg, hanem otthon is. Tehát azért manapság is, ha egy gyerek azt mondaná, hogy hát őt a szülei nem szeretik, mert csak egymást szeretik, de azért az egy nagyon döbbenetes mondat. És szerintem az 50-es években ezt így leírni, az is egy döbbenetes dolog, hiszen abban a világban a családról nem egy olyan kép volt, mint most, és teljesen más szemlélet volt, és nem volt annyira szerepe például a családon belüli kommunikációnak, mint most, mert akkor sokkal távolabb éltek egymástól az emberek, nem fizikailag, hanem szellemileg, és nem voltak annyira erős kapcsolatok így családon belül.
Szabó Magda Ősz című írását nagyon vártad, hogy elolvashasd, és nagyon vártuk mi is a hallgatókkal együtt, hogy valamilyen kis első benyomásokat hoz nekünk. Ugye a várakozásban volt egy kis elvárás is, mert az embernek mindig vannak elvárásai. Amikor becsuktad a könyvet, akkor milyen benyomásaid voltak? Milyen gondolatokat tudsz átadni a hallgatóinknak, hogy valóban azért az embernek vannak elvárásai, hiszen Szabó Magdának ez hozta meg a
világsikert, azt mondhatjuk, vagy legalábbis ez él a köztudatban, és az ember azért vár egy ütős befejezést, egy nagy hatást. Megtette rád is a hatását?
Teljes mértékben. Szerintem ez az a kötet, ami, mint ahogy mondtam is, mindenkire hat. Voltak elvárásaim, de igazából nem. Szándékosan nem olvastam semmit a könyvről, mielőtt kézbe vettem volna, csak azokat a dolgokat olvastam róla, amelyek más könyvekben megjelentek, mint ugye, ahogy a legelején említettem is a múltkori beszélgetésünkre utalva, hogy a hullámok ergetésének a hátterében ez a kötet állt. És kíváncsi voltam, hogy milyen lehet az a kötet, ami ennyire hatással volt az ő életére, ennyire meghatározta az ő írói munkásságának a kezdetét, és mit tudhat ez a könyv, hogy külföldön is ilyen népszerű lett, illetve a cím is úgy felkeltette a kíváncsiságomat, hogy az ősz. Hogy miért pont az ősz? Miről szólhat az a könyv, aminek az a címe, hogy az ősz? Úgyhogy Anchester nevét már hallottam. Tehát ez egy ilyen nagyon érdekes kérdésekkel teli várakozás volt, ha lehet így mondani, hogy mégis mit fog nekem adni ez, és nem bántam meg, hogy végre elolvastam. Annak viszont lehet, hogy örülök, hogy nem ez volt az első Szabó Magda olvasmányom. Szerintem ahhoz, hogy megértsük ezt a könyvet, egy kicsit ismerni kell az ő életét, és az ő írói munkásságát is, és az ő hátterét is, mert akkor sokkal jobban befogadható, és nem lesz olyan félelmetes. Tehát például mondjuk egy fiatal, mint 16-20 éves embernek nem biztos, hogy ajánlanám, hogy ezzel kezdje a Szabó Magda életmű olvasását. Szerintem kell egy kis érettség. Én is örülök annak, hogy nem 20 évesen talált meg ez a könyv, mert szerintem ez meg kell érni, hogy az ember ezt be tudja fogadni, és megfelelően tudja feldolgozni és kezelni azt, amit olvasott.
Említetted, hogy szükséges hozzá néhány gondolat, vagy egy-egy momentum a Szabó Magda életműből. Melyekre gondolsz, sorolnál egy párat a hallgatóinknak, hogy melyek azok a dolgok, amiket örülsz, hogy te hamarabb elolvastál, vagy egyáltalán tudsz a Szabó Magda életéről, vagy életéből, csak így egy-egy kiragadott dolog?
Szerintem talán az egyik legfontosabb az, hogy ő tanár volt, és hogy aktívan tanított is, és így ebben a munkájában is, és más munkájában is felhasználhatta azokat a személyes tapasztalatokat, amiket ő átélt. Aztán talán az ő politikai elnyomása, és így a 40-es évek végétől az 50-es évek elejéig, az is egy fontos tényező. Aztán az annak a világnak, annak a korszaknak az ismeret, amiben ő felnőtt, amiben ő élt, de az is fontos lehet, illetve azok a családi szálak, azok a gyerekkori kapcsolatok, amelyek akár a Führerészben van, egy a régi módi történetben megjelennek, talán azok is fontosak lehetnek ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen volt az a világ, és hogy hogyan kapcsolódtak egymáshoz az emberek. Szabó Magdában az a jó, hogy nagyon sok munkája, amikor én azt mondanám, hogy a nem ifjúsági regényei nagyon sokszor nagyon sok életrajzi, ihletési szálat tartalmaznak. Most az, hogy mi a fikció és mi nem, nyilván minden fikció mögött van valami valóság. Nagyon sok emberrel érintkezett, nagyon sok embert ismert, nagyon sok mindent megtapasztalt, nagyon sok személyes sérelme is lehetett, hiszen a Führerészből kiderül, hogy gyerekkorában is neki mennyi sérelme volt, és például számomra egy nagyon érdekes kérdés lehetne az is, hogy Szabó Magda kinek tartotta magát ebben a könyvben, hogy Eszternek vagy Angélának. És szerintem ezzel már sokan elgondolkodtak, de én úgy tudom, hogy erre úgy sosem kaptunk választ. És például az is egy nagy kérdés számomra, hogy amikor megjelent 59-ben ez a mű, akkor ő már egy 59-es interjúban is azt mondta, hogy fél tőle. Hogy miért fél? Tehát, hogy ennyire megijedt attól, hogy amikor megírta, akkor önmagát is szembesítette valamivel, vagy pedig ő milyen emlékeket hozhatott elő benne, hogy ezt így ilyen formában papírra vetette.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Szabó Magda, az ősz című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettem. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Tegnap ünnepeltük Fekete Vasárnapot, ezzel elkezdődött nagybőti készülődésünk utolsó kéthetes időszaka, a szenvedés ideje. A 40 napos időben a több szólamú zenélésben is bőtöt tartunk. Johann Sebastian Bach kantátai között például nagybőjt 4. és 5. vasárnapjára egyáltalán nem találunk semmilyen kompozíciót. Ezzel szemben gondosan eltervezett korál gyűjteményében, a kéziratban maradt Orgelbüchleinban nem általában nagybőjti, hanem kifejezetten passiós énekeket találunk. Ebbe a műcsoportba Bach 11 kompozíciót tervezett, azonban csak 6-ot fejezett be, a 7-ből egy másfél ütemes töredék maradt ránk csupán. Ezek az arányok nagyban is jellemzik a gyűjteményt, amelynek darabjait az egyházi esztendő alapján osztotta be a zeneszerző. Kéziratába 164 ének címét jegyezte be, végül azonban mindössze 41 tételt komponált meg. Az Ólám Gottes Unschuldig című darab az első a sorban. Református énekes könyvünkben a 184. ének egy verssel, az evangélikus énekes könyvben a 188. tétel 3 versszakkal. Az Agnus Dei-ből Nicolaus Decius írta a 16. században. Szövege a következő. Krisztus, ártatlan bárány, kiértünk megholtál, a keresztfa oltárán nagy engedelmes voltál. Viselvén bűneinket, megváltottál minket. Irgalmazz nékünk, ó Jézus, ó Jézus. Krisztus, ártatlan bárány, ki miértünk megholtál, a keresztfa oltárán nagy engedelmes voltál. Viselvén bűneinket, megváltottál minket. Hallgass meg minket, ó Jézus, ó Jézus. Krisztus, ártatlan bárány, ki miértünk megholtál, a keresztfa oltárán nagy engedelmes voltál, viselvén bűneinket, megváltottál minket. Adj békességet, ó Jézus, ó Jézus. Bach 4 szólamú feldolgozásában a szoprán énekli a korál dallamot. A berlini Rundfunkkor előadását hallották Robin Gritton vezényletével. Az orgona változatban a korál dallam, a tenor és az alt szólam quint kánonjában halad, míg a basszus és a szoprán mozgékony, sóhaj motívumokra épülő ellenszólammal kíséri. Christe Dulam Gottes, mely ugyanúgy az Agnus Dei német változata 1523-ból Wittenbergből, szintén benne van protestáns énekeskönyveinkben. A református énekeskönyv 183. tétele így hangzik. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmazz nékünk. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, irgalmazz nékünk. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed, add ránk békességed. Ámen, ámen. Érdekes módon ennek orgonás változata is kánon. A szoprán és a tenor egymástól 12 hangtávolságra, egy oktávra és egy kvintre mutatja be az egyszerű dallamot. Valójában háromszor kellene eljátszanunk ahhoz, hogy a teljes Agnus Dei megszólaljon. A kánont lefelé haladó skála menet ellenpontozza. A Christus der uns selig macht című éneket Michael Weisse írta 1531-ben a középkori Patris Sapientia Veritas Divine kezdetű hóraénekből, amely Jézus szenvedésének elbeszélését a zsolozsma órákhoz kapcsolja. Az evangélikus énekeskönyvben a 204. szám alatt találunk belőle egy változatot. Bach János passiójának második részét ez a megrázó korál nyitja a következő szöveggel. Krisztus, aki üdvöt ad, nem követett bűnt el, őt miértünk elfogták, mint egy tolvajt éjjel. Bírák elé vezették hamisan vádolva, gúnyolták és leköpték, mint az írás mondja. Az orgona változatban a korál dallam a szoprán és a basszus oktáv kánonjában halad. A belső két szólam sok félhangos fordulattal kialakított kromatikus motívumai, szívszorító harmóniai fordulatokat eredményeznek a szenvedés bemutatására. Krisztus hét szavát mondja el a Da Jesus an dem Kreuze stund címűjének. Első verse nyers fordításomban így hangzik. Midőn Jézus a kereszten függött, és az ő teste megsebesítetett, különösen keserű fájdalmakkal, a hét szót, amelyet Jézus mondott, forgasd szívedben. Énekeskönyvi példát Jézus hét szavára a reformátusoknál a 337. dicséretben találunk, Paradicsomnak te szép élőfája. A zeneirodalomból most csak Franz Joseph Haydn kompozícióját hadd említsem. A Da Jesus an dem Kreuze stund című ének Bachi feldolgozásában a korál dallam a szopránban hangzik el, az alt és tenor folyamatos 16-od, a basszus folyamatos 8-ad lüktetéssel ellenpontozza. Az Ó Mensch, Bewein dein Sünde groß című ének első verse kitűnően foglalja össze a mi Urunk megváltói munkáját, és egyben bűnbánatra hív. Szövege így hangzik. Ó ember, sirasd nagy bűnödet, amiért Krisztus atya ölét elhagyta, s földre jött, egy tiszta és zsenge szűztől értünk, itt megszületett, közvetítő akart lenni, halottaknak életet adott, és minden betegséget meggyógyított, amíg órája el nem jött, hogy értünk magát feláldozza, és bűneink nehéz terhét egészen a keresztig hordozhassa. Dallamában a református hallgatók a 68. Genfi Zsoltára fognak ráismerni, hogyha felindul az Isten. Négy szólamú feldolgozása Bachtól így hangzik. Természetesen a barokk stílusban átalakított dallamból és harmonizálásból nem könnyű kihallani a reneszánsz ihletésű dallamot. Az orgona feldolgozásban azonban már végképp reményünk sincs, hogy felismerjük. Bach csodálatosan telezsúfolt a díszítésekkel. Ráadásul az árókorásorban megdöbbenve kapjuk fel fejünket a harmóniákon. Etétellel búcsúzom, mint az előzőeket, ezt is Ton Koopman játssza orgonán. Áldott hetet kívánok, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgona